Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Intésemet fogadjátok el ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat. Mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Hallgassuk meg Istenünk igéjét az Ézsaiás könyvéből, az 56. fejezetből, a 14. verstől a 19. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ézsaiás könyvéből, 56. fejezetből, a 14. verstől a 19. versig olvasom. Ezt mondja, töltsétek, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve, magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. Megharagudtam a haszonlesés bűne miatt, haragomban megvertem őt és elrejtőztem, ő pedig elpártolt tőlem, és a maga esze után járt. Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség közel és távol, ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy az alázatos lelkűvel vagy, és felüdíted a megtörtek szívét. Köszönjük, hogy ismered a lelket, amit te alkottál, és láthatjuk azt, hogy mi magunk is élő lelkek vagyunk, akik földi testben, földi úton járunk, és felismerhetünk téged. Azért jöttünk e templomba, hogy lélekben és igazságban imádjunk téged, hogy e kettő megerősítse a mi szívünket, és új erőt, új perspektívát adjon, és a veled való kapcsolatban megláthassuk önmagunkat, utunkat, életünket, és rendeződjenek gondolataink, érzéseink. Köszönjük, hogy az egyik legnagyobb lehetőségünk az, hogy veled találkozzunk, az, hogy ez egy ünnep legyen. Így érkeztünk meg a mai napon a te házadba, megünnepelni a lélek jelenlétét az életünkben. Az, hogy ez a lélek most körbevegyen, segítsen, bátorítson bennünket, és gyógyítsa a mi egész valónkat. Légy itt jelen közöttünk. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából, az 5. fejezetből, a 3. verset. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Foglaljon helyet a gyülekezet. Bizonyára mondhatják és gondolhatják magukban, jó megakadt a lemez itt a lelki pásztornál, mert már a lelki szegényekről prédikál már megint. Ugye a boldog mondásokra tértem rá, hogy majd végig szeretném magyarázni, és ugye legelőször már beszéltem a boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa ígéről jobb történetével kapcsolatban, aztán volt a mennyek országáról, a magvető példázatát hoztam példaként, hogy hogyan is működik a mennyek országa, és alappéldázatban Jézus elmondja, hogy működik a mennyek országa. De a kettőnek az összefüggését maga mélységében úgy éreztem, hogy külön állt ez egy kicsit, hogy a lelki szegényekről beszéltem, aztán külön a mennyek országával, de hogy tudjuk ezt a kettőt összetenni? Mivel itt ugye erről szól, hogy ez a kettő hogy jelenik meg egy egységben, az emberben. Lényegében a magvető példázata már közel hozza hozzánk, Abban, hogy a Földről beszél, amely különböző állapotokban van. Ugye van a jó föld, aztán van a kemény föld, van, ahol tövisek közé esik, vagy sziklás talajba esik az Isten igéje. És megvannak ugye a törvényszerűségei a termésnek, hogy van, amelyik magot vagy gyökeret tud verni, ugye a kemény talajban nem tud gyökeret verni, a kövek közé esik a mag, akkor csak kicsi a gyökere, és hogyha feljön a nap, akkor elszárad, illetve hogyha a tövisek közé esik, akkor együtt növekszik, de aztán később megfogja. De itt a boldogok a lelki szegényeknél azt látjuk, hogy ez a lelki szegénység azért jó, mert egyrészt olyan, mint a példázatbeli jó föld. És ugye az volt a mennyekország a példázatában, hogy a jó föld, legyél te jó föld, vagy legalábbis ezt hozhatjuk ki üzenetnek, hogy ha jó a föld, akkor belehullik az Isten igéje, üzenete, Isten lénye, és akkor meghozza a maga gyümölcs, meghozza a maga termését, és minden úgymond ideálissá válik. Csak ugye ez a nagy kérdés az embernek, hogy tudom ezt a úgymond ideális helyzetet, vagy optimális helyzetet én fenntartani, vagy mit kell nekem ahhoz tennem, hogy jó föld legyek, hogy megtörténjen ez a jó folyamat Istennel. Mert ha ez így lenne, és ezt én tudom, és nem kerül ez idézőjelben mondom, akkor erőfeszítésbe, és én ezt minden nap meg tudom teremteni magamba, akkor minden történik a maga rendje szerint. A mag belehullik, jön az éltető erő, és minden megtörténik. Tehát olyan, mint a mesébe idézőjelben, terüly-terüly asztalkán van minden egyes nap. Ugye, amire vágyik az ember, hogy történjen, hogy ne kelljen nekem egyfolytában úgymond megélnem azt, hogy nincs. Vagy megint valami problémáim vannak, megint jönnek a gondok, a bánat, a keserűség, és ezek ugye jönnek, és pont ettől szenvedünk, hogy annyira az élet arról szól, hogy minden más megtörténik, csak pont az nem, amit ugye igazából szeretnénk. És rövid ideig tudjuk ezt az ideális helyzetet vagy állapotot megélni. És akkor ide lyukadnék vissza a boldogok a lelki szegényekhez, hogyha azt mondom, mert erről, ahogy én beszéltem, először volt egy visszajelzés, én úgy beszéltem erről a lelki szegénységről, hogy ez egy olyan negatív állapot, mert ugye lelki szegény, hát ne legyünk már mi olyan lelki szegények, ismerjük meg, hogy miénk a mennyek országa, és ez a lelki szegénység, mint egy ilyen ugródeszka, hogy akkor mindjárt átugrunk a mennyek országába, és akkor már nem vagyunk lelki szegények, és elhagyjuk ezt a szomorú állapotot, hogy lelki szegénység. És utána utólag így elgondolkodva, meg igen, lehet, hogy ilyen értelme is volt, hogy mert azt mondtam, hogy a boldog mondások egy fejlődés, és a lelki szegénység az egy lépcső, és majd következő lépcső az, hogy majd akik sírnak, akik megvigasztatottak, aztán a szelítség, és így. És akkor úgy tűnik, mintha ezt a lelki szegénység ugye az első lépcső, és akkor mi azt elhagytuk, és már azt már el is felejtjük, mert mi már nem leszünk soha többé lelki szegények, mert az egyszer volt, de egyszer megtörtént, és onnantól kezdve mi már megyünk tovább a fejlődés útján, és elhagyjuk ezt az állapotot. Na és most azt szeretném, hogy lehet azt megtartani, igen, hogy ez a lelki szegénység most pozitív értelemben az életünk része marad, megértjük ezt, de közben mégis fejlődünk, és mégis megéljük az azt követő állapotokat. És a lelki szegénység azért fontos, hogyha már így vesszük, mert az az első fontos lépcső, amire rá kell lépni, legalábbis véleményem szerint, ami után jöhet a következő lépcső. És ugye a ház megépítésével is az a legfontosabb rész, hogy legyen alap. Ha nem alapozom meg, és nem értem meg, nem élem meg, nem tudom, hogy miről van szó, akkor utána bármit hordhatok oda, és bármit tehetek. De nincsen alapja az egésznek, és egyszer csak összeomlik. És ezért most még ezt a lelki szegénység és a mennyek országának a kapcsolatát tisztáznám le, mert ez nagyon alap. Mert erre épül az egész. És hogyha nincsen alapja az életünknek, ahogy Jézus is mondta, ugye a házépítésben, kősziklára vagy homokra építed a házadat, ha nincsen kellő alap, akkor ugye nem tudjuk megtartani. Na, és akkor megnézzük, hogy ez a jó föld hogyan alakul ki, mert nagyon hasonlatos. A mennyek országa példázata, a jó föld példázata, a szinkronban van a lelki szegény példázatával, és ezt szeretném megmutatni, hogy hogyan. Hogyan lesz akkor ez a jó föld? Mert most kiragadva a magvető példázatát, mert ugye azt mondta Jézus, hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ezt a példázattal kapcsolatban mondta, hogy ha ezt értitek, és tudjátok, és megéritek, akkor van, és adatni fog nektek. Ha ezt nem értitek, akkor amitek van, még azt is elveszíthetitek. Ez hasonlatos, ugye, volt nekem magam, de benne volt a köves talajba, de aztán elveszítettem. Hogy volt nekem magvetésem, de a tövisek közé esett, és amikor már vártam, hogy jöjjön a termés, akkor már megint nem volt. Volt, és nincs. És itt jönnek ezek az állapotok. No, ez így lehet, hogy nehéz lesz, de próbálom úgy mondani, hogy tudjuk átgondolni. Sok gondolat van, de azért nem az a lényeg, hogy minél több gondolatot elmondjunk, hanem az a lényeg, hogy a gondolat helyesen segítse azt, ami majdhogy nem szavakban nehezen kifejezhető. Ez egy kettősség, hogy gondolatokat mondok, információt adok, és vajon azt értjük-e a gondolaton, amit ugye gondolni, vagy amit ki akarok fejezni. Ezért szeretném letisztázni, hogy három gondolatba fogom elmondani, mi az a lelki szegénység, és azzal kapcsolatban három gondolathoz mindig hozzáteszem, hogy hogyan fog a mennyek országához kapcsolni bennünket. Egyikből, egyik állapotból születik a másik állapot, és összeölelkezik bennünk, és megteremti azt az állapotot, amiről Jézus beszél, hogy a jó föld megtermi a maga gyümölcsét. Tehát az első gondolat a lelki szegénységgel, a valódi szegénységgel kapcsolatban az az, aki nem akar semmit. Az az igazán szegény, aki már nem akar semmit. Milyen értelemben mondom ezt? Általában mi mindig arra kondicionáljuk magunkat, hogy akarjál. Akart ezt, akart azt, mert ha nem akarsz semmit, akkor nem is lesz belőled semmi, nem? Akkor szegény leszel. Hát, ha ezt nem tudod megtenni, vagy azt nem tudod megtenni, ha te nem akarod, akkor ki akarja? Akkor elszegényedsz, és ez egy törvényszerűség, tehát most ez egy valóságos példa, tényleg, ha nem akarjuk ezt sem, azt sem, akkor mindig megtapasztaljuk, hogy hát akkor nem is lesz belőle semmi. És nem akarásnak ugye mondjuk mindig nyögés a vége. Ezért az akarathoz olyan viszonyunk van, hogy úgy gondoljuk, hogy ez az élet egyik legfontosabb része. Na most, aki eljut oda, hogy már nem akar semmit, akkor az nagy bajban van, nem? Hát ő már nem akar semmit. Akkor hogyan fog ebből kijönni? És miért mondom azt, hogy a lelki szegény az az, aki nem akar semmit? Hát látszólag az nem jó. Hát nem jó, hogyha nem akarsz, nem? Hát hol lenne már az nekem jó, hogyha nem akarok? Vagy valaki, aki azt mondja, na végre nem kell akarni. Hát már mindig azt mondták, hogy ez kell, az kell. És most végre lehet nem akarni. És az is lehet jó. Tisztázni kell, hogy milyen értelemben. Ugye, amikor a magvető példázatát nézzük, és a különböző talajtípusokat, ugye ott a kemény talaj. Megkeményedik valaki. Miért keményedik meg? Mert vagy nem akar valamit, nagyon nem akarja, elutasítja, vagy valami mást akar. Ugye látjuk, hogy mind a kettőben az akarat működik. Az elutasítás, hogy valamit nagyon szeretnék, és pont nem az, amit mondjuk Isten szeretne, ugye? Tehát problémát szül, mert az optimális, hogy én pont azt akarom, amit Isten akar. Akkor lennék jó föld. Na de hát, pont ez a nehézség, hogy az akaratunk vagy negatívban működik, hogy ezt nem akarom, ez nekem nem kell, vagy mást akarunk, és nagyon ritka eset az, amikor az akaratunk pont megegyezik, vagy befogadó az Isten akaratával szemben, és mindig azt tudjuk mondani, hogy hát legyen meg a te akaratod, ugye? Mert az lenne akkor az ideális állapotunk. Akkor tehát miért jó ez a szegénység, ez a lelki szegénység? Mert az akaratunkhoz való viszonyunk elkezd megváltozni. Ugye van az az állapot, hogy legyen meg az én akaratom, akkor erősebb az akaratom. Aztán van az az állapot, hogy elkezdek Isten felé közelíteni az akaratommal, és azt mondom, hogy igen, én szeretném akarni, amit te akarsz. És a harmadik állapot az, amikor azt mondom, hogy Istenem, te munkálod bennem az akarást. És a véghez vitelt is. És én ebben együttműködök veled, és ott van egyfajta szabadság, egy tiszta tér, hogy az akaratom másképpen működik. Működik az az akarat, de egyben nyitottá váltam, nem görcsös akarás, nem is nem akarás, hanem az, hogy úgy a maga idejében megjön ez az akarat, és szabad vagyok tőle. Tehát az mihez hasonlítható? Ahhoz az állapothoz, amikor nem akarok semmit, idézőjelben. De mégis megtörténik. Tehát az a kicsi pillanat, hogy tisztán hagyom magamat, és tudok úgymond kegyelemből élni. Mert a kegyelemből élni nem azt jelenti, hogy én így akarom az Istent, meg úgy akarom az Istent, meg nem tudom, hogy feszülök. Hanem kegyelemből élni azt jelenti, hogy tudom, hogy az Isten megadja a maga idejébe, ami szükséges, és az akaratommal ezt a feszültséget feloldom. Tudok úgymond, tudom kivárni azt a pillanatot, hogy megtörténjen, és amikor megtörténik, akkor együtt munkálkodom vele. De se előbb, se később. Tehát nem megyek utána aggódásra, hogy jaj, Uram, mi lesz, most ez még nem úgy van. Jaj, Uram, és akkor elkezdek akarni, hogy de legyen így, és nagyon akarok, és akkor meg, mintha nem változtatna semmit, ugye, ahogy félek. Vagy előre sietek, Uram, hát ennek már meg kell lenni. Hát ez most már itt van az ideje. És rácsapok, most legyen azonnal. Ugye? És egyik sem az. Mert nem termett a föld, hanem én oda mentem, kikapáltam gyorsan, hogy aggódom, hogy van-e valami hiba, vagy pedig már aratni szeretnék, de még nincsen. Még ki se kelt. Tehát ez a fajta kegyelmi állapot, hogy akarni, amit Isten akar, ennek az első lépése, hogy te nem akarsz. Eljutsz oda, hogy most nem akarsz. Már idézőjelben semmit, ez egy pozitív. Tehát az akaratomat úgymond egy nullpontra helyezem, nem engedem, hogy az akaratom vezessen most ilyen érten. Nem mondja meg az akaratom, hogy mi jó, mi nem, vagy ne az akaratom mondja meg, hanem hagyjam, hogy az akaratom is szolga legyen. Ne az akaratomnak szolgáljak. Értjük. Tehát ne az akarat legyen a fej, hanem az akarat legyen valami megvalósulásában az eszköz. De meg kell várni, míg eljön az eszköz, vagy az a pillanat, amikor az akaratom valakihez, vagy valamihez csatlakozik. Ezért tehát az igazi szegénység egyik pillanata, amikor olyan szegények tudunk lenni, ez most pozitív, hogy az akaratunkat ilyen értelemben a helyére tudjuk tenni, és egyfajta nullpontra tesszük. Ez még akkor is jó, amikor azt mondom, hogy én nagyon keresem az Istent. Annyira keresem. Ugye jó az, egyrészt mondja a Jézus, hogy zörgessetek, megnyitatik, keressetek és találtok. Tehát van aktivitás. De van úgy, hogy akkor zörgetünk igazán, és akkor keresünk igazán, amikor azt ki tudjuk mondani, hogy leteszem az akaratomat és várok rád, Uram. Ez a legerősebb aktivitás. Mert közben lehet, hogy lótunk, futunk, mindenhova próbálkozunk, keressük az Istent, és elmegyünk mellette. És ha maradnánk, megállnánk, és egyfajta figyelemben figyelnénk arra, aki megjelenik, mint egy szegény ember, aki várja, hogy úgymond adjanak neki, mert ő már nem tudja már elvenni, nincs mivel megszereznie, egyik állapota sincs meg, elvenni sem tudja, mert nincs mit, és nincs mivel megszereznie. Ezért hiába való az akarat, nem? Ha nem tudod elvenni, mert nem adják, és nincs mivel megszerezd, akkor miért akarnál? El tudsz az akarattal valamit érni? Semmit nem tudsz elérni. Most paradoxon. Istent meg tudod szerezni? Magadnak? Hogy a tiéd legyen? Hát, hogy dolgokat nem tudsz sokszor megszerezni, mert nincs rá rá módod, akkor Istent hogy tudnád? Ugye? És amikor ezt fölismeri az ember, akkor az Isten keresését is fölszabadítja ez alól a kényszer alól. Hogy amit nem adnak, vagy amit nem adott meg Isten nekem, akkor azt nem tudom elvenni egy, hogy meg hiába akarom, hogyha, mert nincs hozzá eszközöm, hogy Istent meg viszont most aztán most megragadjam, ahhoz sincs. Akkor abba hagyom ezt az akarást. És ilyen értelemben vagyok lelki szegény. De ebben az akarás abbahagyásban benne van az, az a fajta nyitottság, hogy az akaratom készen áll, hogy elfogadjon, és ezben jó föld lett az életem, hogy belém hújjon a mag. Tehát ez azt jelenti, egy hívó szó Istennek, aki mindent akarhat, és mindent a legtökéletesebben akar, hogy megjelenjen ott, ahol én már ebbe a lelki állapotba vagyok, hogy szeretném, hogyha a te országod megjelenne az én szívembe, lelkembe. Ez az, amikor legyen meg a te akarat, ugye a mi atyánk. Jöjjön el a te országod, és utána hogy van? Legyen meg a te akaratod. Na ezt ki tudja kimondani. Akinek az akarata ebben a lelki szegénység állapotában van, azt tudja csak ezt kimondani, nem? Mert utána egyből, amikor jöjjön el a te országod, azt mondom meg, hogy Uram, mit szeretnék? Jön az akaratom, nem? Ez és ez legyen, így legyen, most legyen, holnap. Azzal az emberrel, bárkivel, magammal, nekem. És tele vagyok azzal, hogy nem a te akaratod, hanem az enyém. Tehát ez az a pillanat, amikor az akarat nem akadályképpen lép már föl, hanem az akarat hívó jel az Istennek, hogy valaki képes volt eljutni ide, hogy az akaratát úgymond oda ajánlotta, és most már nem akar, hanem azt akarja, hogy jöjjön az, aki akarni tud, és akarhat. Tehát, mert hogyha akarunk, akkor van hatás és ellenhatás, mert olyan az akarat, hogy elindít egy folyamatot, és valami akkor megérkezik hozzánk. Ha nem indítok el egy folyamatot, mert nem akarok, nincsen visszahatásom, úgymond nem történik semmi, ez igaz. És ha nem történik semmi, de valami mégis fog történni, akkor azt tudom, hogy nem tőlem van. Hanem az tényleg Istentől van. Mert le tudtam tenni ezt a folyamatot. Nem generáltam semmiféle hatást, és nem is vártam ellenhatást sem, mert nem érkezik meg. Akkor nem lehet rám azt mondani, hogy most engedelmes vagyok, vagy engedetlen, mert az akaratommal éppen nem dolgozom. Nincs az, hogy most hibáztam, mert ezt nem tettem meg, és az sincs, hogy ezt mindenképpen meg kellett volna tennem, mert akkor van velem Isten, ha én ezt megteszem. Értjük? Kiszabadultunk ebből a felosztásból, most engedetlen vagyok, vagy engedelmes. Most akkor jó vagyok, vagy rossz vagyok Istennél. Most szeret engem Isten, vagy nem szeret? Mert a minősítés megszűnik. És ebben a pillanatban csak vagyok. Vagyok Istenem, mint egy szegény, aki már nem akar. A következő, tehát ezáltal a legtisztább lényegem nyilvánul meg, amikor nem akarok. Akkor vagyok én, csak önmagamban. Úgy, ahogy vagyok. Úgy állok meg Isten előtt. A második gondolat az az, hogy nem tudok semmit. Ez a szegénység második fokozata, hogy már nem tudok semmit. Ez miért olyan fontos? Mert úgy, ahogy az akarat az egész életünket végirányította, vagy abban mi magunk, kivetítettük magunkat az akaratunkban, ugyanúgy a tudásunkkal meghatározzuk az életről alkotott és önmagunkról alkotott képet. Én így ismerek, ezt gondolom, ezt vallom, ezt hiszem, ez szerint élek, ez az én értékrendem, ezek mind jó dolgok, és most nem önmagukban rossznak tekintem ezt, de Istennel szemben ezek a dolgok, vagy Isten országával, mennyek országával kapcsolatban eleve meghatározottságok, és nekünk most nem az a kérdésünk, hogy mi mit gondolunk Istenről, vagy mit gondoltak mások Istenről, hanem nekünk most az a feladatunk, hogy eljussunk a mennyek országába. Akiről gondoltak és szóltak nekünk mások. A akik azt tapasztalták. Most nekünk kell oda eljutni. És ebben egyrészt gondolhatjuk azt, hogy segítség, ha mindazt tudjuk, hogy mit gondoltak, mit szóltak már Isten országáról. Csak olyan értelemben nem segítség, hogy nem te tapasztalod, nem te éled meg, és nem te kerülsz oda, hanem megállsz a gondolatoknál, amit elmondanak róla, hogy na ez az, ez a mennyek országa, de ez hír a mennyek országáról. És már megáll az ember, és azt mondja, ott vagyok, hát tudom, hát igen, tudok róla beszélni, és mindent tudok. De mit jelent ez, amikor azt mondom, hogy eljutok oda, hogy már nem tudok semmit? Ez a fajta szegénységi állapot? Rájövök arra, hogy át kell vágnom bizonyos értelemben ezt a fajta tudást magamban, a nem tudás segítségével, hogy megjelenhessen az, aki minden tudást ad, pont azért jelenik meg, mert most már kész vagyok arra, hogy taníts engem. Istenem, te taníts engem. Te magad taníts engem, és jelenj meg nekem. Én nem ülök Isten helyébe magamba, és nem kezdem el mondani, az Úr ezt mondja, az Úr azt mondja, és ezt mondja, meg erre ez a válasz a Istennek. Én mondom meg. Hanem le tudok ülni erről a székről, és azt üresen hagyom, és azt mondom, ez a szék, mint az akaratomnál is, Istenem, a te téged illet, a tudás szempontjából is téged illet. És akkor itt jön az a mondat, amit Jézus is mondott, Isten lélek, akik őt imádják lélekben, ugye a lelki szegény, miért szegény? Mert csak lélekben van. Pőrén, önmagában, a lelkében képes időzni, akaratáról lemondva, minden tudásáról, ékességéről, és amit magára aggatott, arról is lemond, és csak úgy lelkében, úgy, ahogy van, megáll az Isten előtt. És ezt jelenti lélekben imádni az Istent. Úgy, ahogy vagyok. A legtisztább önmagamban megtisztelem az Istent, hogy ő a legtisztább önmagában tudjon megjelenni nekem. És ezt így mondjuk, hogy igazságban. Mi az igazság? Ugye mondjuk, mi az igazság? Hát mindenkinek ugye más. Én így látom, te úgy látod, ő úgy látja, és akkor itt elvitatkozunk, hogy mi az igazság. Nem ilyen értelemben jelenik itt meg az igazság, hanem akkor, amikor mindenki, mind az ember, mind az Isten önmagát tudja adni, az az igazság pillanata. Amikor úgy tudunk megjelenni, és úgy tud megjelenni nekünk Isten, ahogy van. Az az igazság. Annál mélyebb igazság nincsen, mikor ilyen tisztán tudunk megjelenni, és azért jó a lelki szegénység, mert akkor a lélek a maga szegénység eszköztelenségében csak maga jelenik meg. Nincsen deha, okosságok, kifogások, ez az amaz, minden, ugye, védekezések, hanem képes megmaradni ebbe a tisztaságba. És akkor Isten is lélekben és igazságban jelenik meg önmaga tisztaságában, és úgy, ahogy van. Ez az igazság. Ahogy vannak a dolgok, ez az igazság. Nem amit vélekedtünk róla, nem amit akartunk, nem amit cselekedtünk érte, amit rápakoltunk, ahogy kitupírozgattuk, ahogy próbáltuk összerakni, hogy összetákoltam magamnak Istent a lelkemben, hogy egy kicsit ebből veszek, hogy ő szeretet, egy kicsit abból, hogy ő ítélet, egy kicsit abból, hogy ő majd megsegít, aztán ott van bennem a félelem, szorongás, de mi van, hogyha most valami rossz lesz, és akkor vajon tényleg nem Isten büntet, és akkor érezzük, hogy ott forgunk a saját kis tehetetlenségünkben. Mert ennyi minden gondolat, érzés kötöz meg. De amikor ezt elengedem, és már nem érdekel, hogy mit akarok, és mit tudok. Nem érdekel a fájdalmam, vagy nem menekülök, és nem rohanok, és tisztán vagyok, akkor Isten is a legtisztábban érkezik meg hozzám. Na és akkor mit él át az ember, amikor nem tud semmit, és nem akar semmit? Pozitívan, szabad. Szabad ez az ember. Van egy belső szabadsága, minden megkötöttségtől mentesnek érzi magát, mert a két nagy dolog, ami az életét terhelte, az akaráshoz való viszony és a tudás, hogy mi az igazság, attól szabaddá tudott válni. Isten tapasztalata ilyenkor természetessé válik, mesterkértség nélkül. Ha ebben az állapotában tudja megtapasztalni Istent, akkor Isten is kiszabadul a fogalmak fogságából, és mindarról a rávetített képről, amit mi állandóan visszavetítünk Istenre. És akkor mondhatjuk így is, hogy Isten úgy áll előttünk olyan tisztán, mint még soha. És mi úgy állunk Isten előtt olyan tisztán, mint még soha. Mert amikor a lelkünk mentes, most így mondom, minden dologtól, ami az élet, ez hozzánk tartozik, ekkor tisztán látja a lelkünk az életet. Ez olyan, mint amikor egy hegyre fölmész, távolságba kerültél az életettől, vagy nem tudom, elmész egy csendes helyre, vagy és mindentől úgy szabaddá válsz, és úgy visszanézel a tiszta lelki állapotodba, így is mondhatnám, akkor mindent látsz, úgy, ahogy volt. És de te mégis független vagy már tőle. Szabad vagy arra, hogy élj, tapasztalj, és hogy Istennel legyél. És mi történik ekkor? Isten is megjelenik neked, nem a dolgokban, nem a vágyakban, nem az akaratokban, nem a tudásokban, a róla alkotott képekben, hanem megjelenik úgy neked, ahogy van, mint jelenlétben, mint a tiszta léleknek a lelki megtapasztalásában, amit így mond az ige, hogy itt vagyok. Amikor azt mondja az Isten, hogy itt vagyok, az a legteljesebb tisztasága Istennek. Akkor azt átéli egy ember, hogy velem van az Isten. Ennél nagyobb ugye, titok nincs, amikor ezt megéljük, amikor ezt belül meg tudjuk élni, hogy velem van az Isten. Hogy itt vagyok veled. Akkor jó föld van. Mert maga az Isten van, és a mennyek országa érkezett el hozzánk, mert bennünk van úgymond a mindenható. Isten önmagában teljes és tökéletes, nem kell hozzátenni semmit. Tehát értsük jól, kell-e az Istennek, hogy én ezt és ezt és ezt és ezt tudjam róla, most durván mondtam. Vagy pedig elég az az Istennek, hogy vele vagyok. Ő én velem, és én ő vele. Melyiket szeretnénk jobban, hogy rólunk sok mindent tudjanak, meg el tudjanak mondani, meg ilyen vagyok olyan, vagy pedig azt szeretjük a legjobban, amikor bennünket úgy fogadnak el, ahogy vagyunk, és mi is a másikat azt látjuk, aki. Ugye? És azok, amikor azt mondom, hogy megérkeztünk, itt vagyunk most tökéletesen, a magunk tökéletességével. A harmadik gondolat, akinek nincsen semmije. Ez az a másik, ami ilyenkor megélhetünk ebbe a folyamatban, hogy már nincs semmi a kezünkben, nem akarunk semmit sem birtokolni. Tehát mi annyi mindent begyűjtünk a magunk helyére, mert azt érezzük, hogy ha összegyűjtünk dolgokat, akkor van. Mert ha nem birtoklunk, ha nem a miénk, akkor nincs van. Ugye? Akkor semmink nincs. És a szegénységnek az a legnehezebb oldala, így nézzük, amikor nincsen neki semmije. Hát ki a fene akar egy ilyen állapotba kerülni, hogy ne legyen nekem? Hát mindenki menekül ettől. Még a lelki életben is azért jövünk, hogy legyen lelki táplálékunk, mindig legyen valami vigasztalásunk, kapjunk egy igét, egy kedvességet, vagy Isten legyen, mert nem bírjuk elviselni azt, hogy nincs. Lelkileg az a szomjúság ott van az emberben. Na és pont ezt, az állapotot használhatjuk úgymond egy picit a javunkra. Amikor azt érzed, hogy nincsen semmit, és a lelki szegény ugye azt érzi, nem tud akarni, már nem tud semmit. Utána azt is átéri, hogy nincsen semmi, és azt mondja, kész, vége. Hát ez a legrosszabb, ugye? Akkor azt mondhatjuk, és itt jön a, akkor minden a tiéd. És akkor ezt szoktunk mondani, nagyon jó okosság, nagyon jó. Ezt így most így átforgatni, de mi is ez? Mi az, hogy amikor nincsen semmim, akkor minden az enyém? És ebben egy titok van benne. Hogy hogy is működik ez a titok? Az ember lelke az a hely, ahol Isten megjelenik. Mikor jelenik meg a legmarkánsabban és legoptimálisabban, amikor ez a hely valamilyen szinten üres? Mert amikor mindennek a teremtője és alkotója azt látja, hogy elhalmozta az embert minden javával, felöltöztette, minden javával elhalmozza minden nap, és ez az ember így dúskával, így magához ragadva ide beteszi, így az életébe, és telerak mindent, akkor mit? Most szimbolikusan is megértjük, akkor Istennek hol van hely? Hát sehol. Isten fönt a mennyben van, de itt nincs. Mert én itt az ő dolgával, meg a magam dolgával, meg a mindennel vagyok tele. Az akarattal, meg a tudásommal, meg amit gyűjtöttem. De amikor elengedtem az akaratot, elengedtem a tudást, más csomó mindent kipakoltam ott a nagy tér, és még amit gyűjtöttem, azt is kipakolom. Teljesen tiszta vagyok, mert vállaltam ezt, eljutottam ebbe az állapotba, akkor azt mondja Isten, de hát neki rám van szüksége. Ez se kellett neki, az se kellett neki, nem ragad bele, és ő engem vár. Hogy én megjelenjek neki. Tehát ez az a pillanat, amikor a külső világi tapasztalatokból, hatásoktól, amit Isten ad, bejutunk a belső lényegi tapasztalásig. Nem azt tapasztaljuk meg, amit Isten szólt, tett, hanem azt tapasztaljuk meg, hogy kicsoda az az Isten, aki szólt és tett az életembe, és az lép be. Tehát amikor ilyen szegénységben találja az embert az Isten, akkor mit csinál Isten? És itt jön a jóföld példázata, hogy mi a jóföld? Hogy belehullik a mag, és az megtermi magától a gyümölcsöt. Ki csinálja ezt? Mondhatjuk a mag. Vagy szimbolikusan Isten. Isten műveli önmagát, Isten adja mindig önmagát, és ő cselekszik, mi pedig látjuk, hogy ő cselekszik. És minden megtörténik a maga idejében, vagyis a teremtés újból végrehajtódik, és megtörténik bennünk. Mit jelent ez? Eddig akartam az Istent, és nem tudtam vele kapcsolatba kerülni, mindig elveszítettem. Próbáltam lemerevíteni a képet, hogy kicsoda, mindig elveszítettem. Aztán tudtam az Istent, az értelmemmel kerestem, és tudtam róla sok mindent, úgy is akartam megtartani, hogy a tudással és a tudásban is elveszítettem az Istent. Aztán azokat a dolgokat, amelyeket Isten adott nekem, azokat őrizgettem, hogy ezt adta nekem Isten ekkor és ekkor így segített. És azokat mint egy birtokoltam, hogy ezek a jelek, hogy ebben van az Isten. És abban is valahogy elveszítettem. És akkor mi történik? Teljes a szegénységem. Mert már hol van? Elveszítettem mindenhogy. És akkor jön a csoda, hogy amikor ezt is megéljük, akkor Istent fogjuk megtalálni. Mert ő maga fog megjelenni. Úgy, mint a jó föld, és minden nap velünk van. Önmagamban szerethetem, tisztelhetem és imádhatom, mert akkor, amikor mindentől így szabaddá váltam, akkor váltam arra szabaddá, hogy Isten is szabad lehessen bennem. Paradoxon, ugye? Mert a kő mit jelenti? A mag nincsen szabadon, még mindig akadályba ütközik. Kemény a talaj, nem jó neki, mert keménységet talál. Tövisek között van, nem jó neki, mert megint ott van valami, ami körbefonja, ami megakadályozza a növekedésében. De amikor nincs ott semmi, mert valahogy ezt mondhatnám, hogy jó föld mi, csak a föld van. Te magad, a lelked. És nincs ott semmi, idézőjelben, de minden mégis ott van, mert ott van a mag. És ott van a föld, ahogy Isten megalkotta a te lelkedet. És na ez jön, ez milyen csodálatos. Az ember azt hiszi, hogy ő semmi. Hogy neki gyűjtenie kell, hogy ő legyen valaki. Hogy akkor legyen valaki, akkor nekem gyűjtenem kell, tudást akarnom kell. Birtokolnom kell, mert akkor leszek valaki. És mire jövünk rá? Semmik leszünk a végén. De hogyha előbb rájövök, hogy én nem attól vagyok valaki, hogy mit akarok és mit tudok, és mennyit birtokoltam, hanem itt a titok. Rájövök arra, hogy én már teremtésemtől fogva tökéletes föld vagyok az Istennek. lélek, Isten alkotott.
Isten semmit nem kér, és nem kíván a legjobban, mint az, hogy ezt a lelket a maga tisztaságában megkaphassa, és akkor megmutatkozik benne tökéletesen. És nincsen szüksége az Istennek sem akaratomra, sem a tudásomra, most idézőjelben mondom, sem a birtoklásaimra. Mert ő mindezektől függetlenül is tökéletesen tud lenni, és tapasztaltatni önmagát bennem. És azért enyém a mennyek országa, mert akkor megjelenhet bennem Isten a teljes pompájában. A teljes dicsőségében megjelenhet. És megtapasztalhatom az ő lényét, mert teljesen készen álltam arra, hogy megjelenjen az, akit eddig csak kerestem, idézőjelbe, akiről eddig csak tudtam, és akiről eddig birtokoltam bizonyos ismereteket esetleg, vagy tudásokat, hogy valamit elértem, és ezt nevezhetjük bálványnak. Legyártottam valamit Istenről, és azt birtoklom, hogy na ez az Isten. Viszem magammal ide-oda. De akiről itt beszélünk, azt nem legyártom. Arról nem tudok. Azt nem én akarom. Nem az én hitemmel táplálom az Istent magamba, értjük? Hanem Isten jelen van bennem, és tapasztalom azt. És már tudom azt az Istent. A lelkemben, mert akinek megjelenik a lelkében Istennek ez a fajta, vagy a lelki szegény, azért boldog, mert megjelenik a lelkében a mennyek országa, nem szükséges neki már elmagyarázni, hogy mi az, mert ő már tudja. És akkor természetessé válik, és akkor természetesen visszaigazolhat mindaz, amit már hallottunk, vagy tudtunk Istenről. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az információk teljesen rosszak, vagy hogy most akár prédikációkban is beszélünk. Tehát valahol bevisszük az információt. Csak miért van az információ? Nem azért, hogy utána az információ legyen az a legfőbb valami, hanem elvezessen bennünket ahhoz, vagy ahhoz a lelki megtapasztaláshoz, amiről beszél. Így a lelki szegénység is egy jó információ. Boldogok a lelki szegények, igen, hamar letudjuk, hogy akkor ez a lelki, és akkor igen, tényleg menjek országba, aztán jó. Csak most akartam egy kicsit elmondani, hogy miért is alap ez? Mert ha idáig eljutsz, és tudatosan eljutsz, és megtartod, most idézem, mit is mondok, ez is már olyan, ezt nem kell megtartanod, mert nem te csináltad. Azért nem veszítheted el. És itt jön az igazi nagy reveláció, hogy végre kiszabadulunk abból a kényszerből, hogy nekünk mindig valamit akkor így kell, úgy kell, hogy Isten velünk legyen. Hát pont ez, ami nehézzé teszi, hogy amikor rájössz és elengeded ezeket, és tudsz lenni, Istennel lenni, utána már természetesen, ha megjelenik benned, és be tudod azonosítani a mennyek országát, most már érted. Ez nem azt jelenti, hogy majd egyszer, amikor meghalunk, akkor majd eljutunk a mennyek országába. Hanem most. A tiéd. Ilyen értelemben az Isten országa. És benned van. Ezért volt más Krisztusnak az üzenete. Hogy nem projekcióba kivetíti az embernek a jövőbe, hanem azt mondja, hogy itt van, a mostban. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben, úgy a földön is. Kiben? Benned. Mert benned van az Isten. A mi atyánk. Aki a mennyekben vagy, ugye? És hol van a menny? Abban a pillanatban? Ott van benned. Mert a mennyek országa benned van. És így van összekötve ég a földdel, és így van az ember lelke összekötve Isten lelkével, és a mennyek országa már nem itt van, vagy ott van, vagy hol van, ahogy mondta Krisztus. Isten országa nem itt van, vagy ott van, vagy keressétek itt, vagy ott, hanem Isten országa bennetek van. Ha Isten lakik bennetek. Ha pedig csak a saját akaratotok van, akkor saját akaratotok országa van. Ha csak tudás van, saját tudásotok, vagy a saját birtoklásotok, amit ti elvettetek erőszakkal, idézőjelben mondom, a mennyek országából is, magatoknak megszereztétek, ki sajtoltátok, ki erőszakoskodtátok, ki sírtátok, ki próbáltátok az Istentől, hogy legyen már ennyim legalább. Na de ez nem az, amiről Jézus beszél. Hanem amikor abba hagyod ezt az akarást, abba hagyod a a tudásod körüli meddő forgolódást, és elengeded, amit van, akkor ott leszel. És megnyílik neked. És akkor majd vissza fogod kapni, és ez benne a szép az akaratot, visszakapod a tudást, és visszakapod azt is, amit van, csak az más lesz. Egészen más lesz akkor a tudás, egészen más lesz az akaratom is, és egészen más lesz az, amit kaptam az Istentől. Mert akkor Isten lesz minden mindenekben, már a saját belső világodban. És ez egy csodálatos érzés. Ezt nevezhetjük üdvösségnek, amiről Jézus beszél, hogy üdvösségét elnyeri a lélek. Ez az az állapot. Isten minden mindenben, a lelkében teljesség, gyönyörűség van, mert Isten tapasztalja, ezért tapasztalja az örömöt, mert Isten boldog önmagában, és boldog azzal, akivel ezt megoszthatta. Illetve azért érzi a békességet, mert Isten a békességét árasztja ki rá, és tud áradni és áramolni ez, vagy érzi az Isten erejét, érzi az Isten bölcsességét. Ezért tanácsot vesz tőle, Isten tanácsolni fogja őt, mert már nincsen elválasztás. Hiszen pont az elválasztást szüntettük meg. A legegyszerűbb módján, azzal, hogy mi nem az enyém. Úgy jutottam el oda, hogy mi az enyém. Nem az enyém az akarat, nem az enyém a tudás, nem az enyém az, amim van. Hanem kié? És akkor itt jön, ami alázatosnak szoktuk mondani, hogy igen, ez sem az enyém, az sem, hálát adok Istenem. Csak ez azért diszonáns, mert közben minden még mindig az enyém, én akarok, én tudom. Akkor ezek kifejezik az alázatomat, mert jó így megköszönni Istennek, csak nem jutottam erre a szegénységre, amikor azt érzem, hogy ezt tényleg így élem meg lelkileg, mert akkor ez annyit jelent, hogy akkor Isten van bennem, és minden az övé. És ennek a természetes folyamánya az, amit Krisztus is mondott, hogy legyen meg a te akaratod. Hát nem is lehet más mondani abban a pillanatban, amikor ez ennyire természetes. Tehát az ember így ismeri fel a lelki szegény önmagában Istent. Így mindenkor az övé lesz, és ezért boldog az a lelki szegény, mert ő lett az Istené. De ő nem birtokol semmit. Még mindig lelki szegény, értsük jól, mert nem birtokoljuk az Istent, és itt jön a lényeg. Nem is akarod birtokolni, mert rájöttél, mindig az volt a hiba. Ha akarattal akartad, vagy tudással, vagy birtoklással akartál valami, ezt beragaszkodtál, mindig elveszítetted Istent. De amikor te vagy Istené, és Isten benned tökéletesen megjelenik, nem kell birtokolnod, mert nem tűnik el. Mert nincsen vége. És neked sincsen véged ebben az állapotban, mert Isten gondoskodik rólad, és a jó föld minden nap megtermi a maga jó gyümölcsét benned. És Isten megadja azt, mert nem fog szükséget szenvedni sem önmagadban, se a külső világban, mert maga a Teremtő lakozik a lelkedben. Hogy fog ő majd számot adni rólad, ha minden gondolat ő visel, és itt érthetjük meg, hogy ne aggodalmaskodjatok, ne féljetek, tárjátok föl Isten előtt kívánságaitokat. Hát, ha Isten bennetek van, akkor mindent előbb tud, mint te. Látja a lelked. És te pedig látod az ő lelkét. Tehát, ahol Isten van, ott van a mennyek országa. A lelki szegény pedig azért kapja meg a mennyek országát, mert Istent behívta az életében, és megtalálta azt, hogy így mondom, nem is ő találta meg, Isten találta meg őt. És ez még jobb, mert megint ugyanazt erősíti meg, hogy én csak azt veszíthetem el, amit én alkottam, én teremtettem, én gondoltam. És majd holnap nem így gondolom, nem így teremtem, nem így alkotom, és azt mondom, hogy ez semmi, ez már nekem nem kell, és kidobálom magam életéből, mert ez mind én. De amikor valami olyasmit kapok, ami nem én voltam, és nem így van, akkor azt mondom, hogy de hát ez akkor örökkévalóan az enyém. És én pedig az övé vagyok. És ez maga a szabadság. És nem akarattal szereztem meg, nem tudással szereztem meg, és nem birtoklással. És ezért más, mint amit a világ ad. Mert azt mind akarattal szerezzük meg, azt mind tudás által próbáljuk, és azt mind birtokoljuk. De amit a lélekből kapunk, és lélek által, az örökkévaló és megmarad. Ez a legigazabb szegénység. És mi az akkor? Az az, amikor Isten a lélekkel egy. És ezért övé, ugye a lelki szegénye a mennyek országa, mert benne van az Isten, aki egy vele. És tapasztalja őt, ilyen értelemben egy vele, hogy minden elválasztás megszűnik. Na most ennek az igazságnak a megértése is lehet, hogy nehéz, de egyrészt meg könnyű, és azt is mondhatjuk, hogy amikor olyanná válunk, mint ez, maga ez, a, amiről szó van, akkor már megértjük. Ha nem vagyunk ott, akkor természetesen azt mondjuk, hogy nem értjük. Abban a pillanatban, amikor ott van a lelki szegény és megéli, még mondhatja, hogy ezt nem értem, hogy hogy jutottam el ide, de amikor ezt megéli, és az Isten megjelenik neki, akkor onnantól kezdve azt mondja, hogy ez már tényleg az enyém. Nem csak mondják, hogy enyém a mennyek országa, hanem azt érzi, hogy de hát ez tényleg itt van. És ez a szép benne, amikor idáig eljut az ember az Istennel kapcsolatban, és nem csak mondják neked, hogy itt van Isten, akkor azt mondja, hogy tényleg itt van. Rátéltem. Akkor már nem kell többet mondani. És akkor van jó föld. És akkor van Isten a te lelkedben is. Így válhat, és ez a fajta lelki szegénység ilyen értelemben végig megmarad, mert hát hiszen ezt éljük meg, és ez lesz az alapja minden további tudásnak. Ha ezt nem éltük meg, akkor nincsen Isten, és mennyekországa nincsen bennünk, nincs mire építkezni, jó föld nem lesz, és nem tudjuk fölépíteni a saját lelki templomunkat, mert nincs a templomban Isten. Hogy építünk templomot Isten nélkül? Vagy hogy gondolkodunk mi Istenről úgy, hogy Istennel nem vagyunk kapcsolatban, mi személyesen? Hogyan kérünk bármit is Istentől, ha nem ismerjük őt, és nem ismerjük az ő akaratát? Az egész nem tud működni. És nincs meg a megtapasztalás. Hagyja meg Isten, hogy meglegyen ez nekünk, vagy gondoljuk végig, ha bárkinek kérdése van, még hozzám is jöhet. Szívesen beszélgetek róla, mert természetesen ez most így sok volt, és sokrétű az embernek ezt kibontani, de szívesen beszélgetek róla. Imádkozzunk. Ezt a három dolgot, amit elengedhetünk, Istenünk, azért, hogy téged megtaláljunk, és az elengedést kell megtanuljuk, elengedni az akaratot, amikor már nem akarunk semmit, elengedni azt, amit tudunk, és elengedni azt, amink van, és akkor úgy megérkezni a te jelenlétedbe, hogy itt vagyunk, akkor te is megjelensz nekünk, és egy egészen más istenkép lesz az, ami már megszabadult, és más lesz az az Isten, aki él, mint az az Isten, akit mi tartunk életben, akaratunkkal, tudásunkkal, birtoklásunkkal. Add meg nekünk, hogy élő Istenként jelenj meg az életünkben. Kevesebben nem tudjuk beérni. És amikor erre vágyunk, mert annyira szegények vagyunk lélekben, hogy más nem elégít meg bennünket, csak a valódi élő jelenléted, akkor ez a szegénység elvezet bennünket a mennyek országáig. És valóban megleljük azt. És magunkban, a lelkünkben és szívünkben fogjuk azt tapasztalni. Mert olyan Isten vagy, aki meg akarsz bennünket gyógyítani, önmagadat kínálod, és azt keresed, aki téged lélekben. És úgy, ahogy van, jelenik meg te előtted, hogy te is lélekben, és úgy, ahogy vagy, jelenj meg te előttünk. Ez az üdvösség. Add, hogy ez a mi részünk legyen, és ezt tudjuk kérni, megvalósítani, megélni. Itt láthatjuk, hogy milyen egyszerű ez az út. Nem kell akarni, nem kell tudni, és nem kell semmit sem megszerezni ehhez. És mégis a miénk lehet. Ezért lehet mindenkié. Még a legerőtlenebbé is, a legszegényebbé is. Övé a mennyek országa. Hadd, hogy a miénk is legyen. Áld meg azokat, akik gyászolnak, vagy emlékeznek szerettükre. Légy vigasztalójuk. Áld meg országunkat, népünket. És hallgass meg kéréseinket, hogy gyógyítsd meg betegeinket. Most légy velünk, és hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Amen. Áldás békesség.